Szervusz, Orsi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat és titeket is.
Szerintem nem kell bemutatni, de kísérletet teszünk rá itt a titulusaidon keresztül. Menjünk végig gyorsan a pályádon. Hogy lettél légiutaskísérő?
Én 14 éves koromtól kezdve légiutas kísérő akartam lenni. Nálam az utazás az egy iszonyatosan nagy álom volt. Sőt, 11 éves koromban, amikor 14 éves koromban, bocsánat, amikor irattak velem egy 8. osztályba egy ilyen jövőképet, akkor abban én egy ilyen nagyon-nagyon vezető turisztikai szakembernek írtam le magam 28-29 évesen, és milyen érdekes az élet, hogy hiába mentem el a jogi egyetemre, mégis visszafordultam a turizmus irányába.
Hogy mi volt az átzsilipelés oka a légi közlekedésből a jogra? Ez se egy szokványos karrierév.
Ez már nagyon hamar, tehát elkezdtem repülni 21 évesen, és gyakorlatilag már egy év, másfél évvel később jelentkeztem a jogi egyetemre, akkor még nem vettek föl, de a következő évben már igen. Úgy éreztem, hogy belefér az agykapacitásomba, az időmbe, és ezért nem is értem sokszor azokat a fiatalokat, akik egyetem miatt mellett nem mennek el dolgozni, hogy nekem gyakorlatilag az egyetem mellett a repülőn készültem fel a szigorlatokra, minden, és meg tudtam csinálni, tehát nem volt ezzel baj.
És hát micsoda karrier, ugye nemzetközi jog, emberi jogok, gyerek jogok, puskázok, korrupció megelőzési folyamatok. Az azért a feketőves pálya még a jogon belül is, gondolom én.
Abszolút az, de egy nagyon, nagyon szép terület. Tehát én már a kezdetekkor sem akartam igazándiból ügyvédirodába dolgozni, függetlenül, hogy a bojtár időmet ott töltöttem. Nem akartam hétköznapi problémákkal foglalkozni, tehát mindig is a nemzetközi jog érdekelt, a nagy világ megrengető dolgok, a világ megváltás, jó államépítés, tehát és ebben egyébként még szeretnék tevékenykedni a jövőben.
Akkor hogy jött a fesztivál szervezés? Mert ez egy külön-külön, így el tudok képzelni három embert, beleszeret a légi közlekedésbe, ott le tudja a pályáját, beleszeret a jogba, nemzetközi jogászként le lehet élni szintén egy aktív pályát, és a fesztivál szervező, volt már fesztivál szervező vendégünk, nem is egy, ők is hardcore-ba és tudatosan ezt csinálják. Te meg mindegyikbe belekostoltál egy picit, ilyen kalandor lélek vagy?
Szerintem egyrészt igen, nagyon-nagyon-nagyon sok minden érdekel, tehát ennél még sokkal több minden érdekel, csak már így is azt gondolom, hogy nem szabdalhatom magam ennél több felé.
Nem készültünk föl rendesen. Mi van még ezeken kívül?
Hát ugye most kereskedővé is váltam, most nyitottam egy kis üzletet, egy kis bikiniboltot, abba próbálok itt betörni. Egyébként a jazzpikniken láthatók lesznek a bikinik, amiket árulok, csak úgy mondom, de hogy hiszen divatbemutatókkal is készülünk az idei jazzpikniken. Nagyon sok minden, tehát történelem, vannak olyan kutatási témáim, amik nyugdíjas koromra tartogatok, amit meg szeretnék vizsgálni a történelemnek.
Csak
a
egyet mondj, kérlek, mindkettőn.
Tehát, hogy szerintem a történelemben vannak törvényszerűségek, és ezt szeretném, hát nem is az, hogy bebizonyítani, mert ahhoz nem leszek elég nagy ember, hogy itt mindenféle bizonyítási eljárásokat végezzek, és meggyőzzem a világot arról, hogy igazam van, de szerintem van egy hullámzás a történelembe, és egy törvényszerűség.
Hogy a történelem ismétli önmagát?
Hát abszolút, de hogy...
Nem csak azt, hogy nincs új a nap alatt.
Tehát azt gondolom, hogy minden szélsőség után jön egy kisimulás, és a kisimulásból pedig jön egy szélsőség, és ennek az idejét lehet szerintem még akár prognosztizálni is. Uh-huh. Ez szerintem egy nagyon érdekes téma, nem abszolút. Azt mondom, hogy én mondtam ezt ki először, nyilván nem, csak hogy ezt szeretném még itt feszegetni. Majd nyugdíjas koromban.
Ráadásul olyan területekről beszélünk, amik nem határterületei egymásnak, mert az, hogy valaki határterületekre megy tovább, az talán érthetőbb, meg hétköznapibb, de te nagyon-nagyon más dolgokba fogtál.
Igen, szerintem ez egyfajta ilyen önismereti út is, hogy miben vagyok jó, mi az, ami igazán érdekel, mi az, amit hosszú távon szenvedéllyel tudok csinálni. Tehát, hogy ez mind, amikor az ember kijön a gimnáziumból, még nem tudja, nem ismeri önmagát, nem tudja az erősségeit, a hibáit, és valakinek ez lehet, hogy egy rövidebb folyamat, nekem ez egy ilyen hosszú folyamat. Uh-huh.
És ebben a hosszú tanulási folyamatban, vagy önismereti folyamatban hol van a Balaton?
A Balaton az nagyjából, nagyon érdekes, 20 éves korom óta járok a Balatonra, tehát nem előtte. Nagyon kedves barátnőm, akivel a repülés által ismerkedtünk össze, ő nekik volt házuk Csopakon, és ahogy megismerkedtem Klárival, egyébként most a bikini bizniszemet is vele csinálom, meg azt gondolom, hogy tehát életünk végéig már végig kísérjük egymást. Egyébként az ő fia, meg az én fiam a Kékszalagon is indultak közösen egy hajóba, tehát hogy már a gyerekeinknek is megvan ez a barátsága, és ő hívott le Csopakra, hogy olyan nincs, hogy ő nem ismer olyan embert Magyarországon, aki nem ismerné Csopakot, és most azonnal le kell mennem Csopakra, és onnantól kezdve ott ragadtam. Együtt töltöttük a nyarakat ott, és aztán jött a férjem Szabolcs, aki Csopaktól 3 percre Palóznakon volt háza, és gyakorlatilag így csak egy települést váltottam.
Melyik a nehezebb a 3 nagy karriered közül? Mindig az, amit csinálsz, vagy épp azért váltasz, mert hogy mindig valami újabb és nagyobb kihívásra vágysz?
Igazándiból a váltás nálunk a Jazz Piknikre egy kicsit akkor a jogi munkámban levő megrekedés volt, tehát antikorrupciós jogászként nehéz volt érvényesülni, és volt az életemben egy olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor én nem is akarok ezzel tovább foglalkozni, és a fesztivállal fog 100%-ba. Akkor már volt a fesztivál egyébként pár éve. Az első kettőt azt teljes egészébe véve én csináltam egy rendezvényszervező kollégával, tehát ketten. Utána lépett be Szabolcs, akkor a férjem, akkor 3-an szerveztük a 3-at, a 4-nél kiszálltam, az 5-nél már félig visszamentem, visszakacsingattam, és gyakorlatilag a 6-nál volt az, hogy azt mondtam, hogy akkor 100%-ban ezzel akarok foglalkozni. Pont jó volt, mert a családban is egy olyan élethelyzet volt, hogy ha én nem, akkor más nem foglalkozott volna vele, és így, így gyakorlatilag abba az évben egyedül indultam neki a fesztiválnak. Nem
ez mikor volt?
Ez 17. Uh-huh. 17. Egyedül indultam neki a fesztiválnak, nem volt még segítségem se. Májusban csatlakozott hozzánk Sánta Dani kollégám, aki a mai napig a Jazz Picnicnél dolgozik. Sokan úgy apostrofálják Danit, hogy Jazz Picnic vér folyik az ereiben, és ez tényleg így van, úgyhogy ma már ő az ügyvezetője a cégnek is, a Jazz Picnicnek is, úgyhogy így, és most egy kicsit úgy érzem, hogy most a Jazz Picnickel kapcsolatban érzem azt, hogy egy picit elfogytak az én kreatív ötleteim, érdemes egy kicsit hátralépni, egy picit messzebbről néznem, pont jó, mert Dani pont mostanra érett meg annyira, hogy tudja vinni operatívan. Nem azt jelenti, hogy nem vagyok benne, tehát vannak területek, amiket nem engedtem el, például a nemzetközi booking, azt nagyon-nagyon szeretem, azt én csinálom a kezdetektől, és egyrészt emberi kapcsolatokon múlik, amiket már én építettem föl, másrészt azért egy know-how, ezt megtartom magamnak, meg a backstage irányítását, tehát én a Jazz Picnicen is általában nem a VIP-ben vagyok, vagy nem én a backstage-ben vagyok, ott szeretek lenni. Eleve a legtöbb, tehát mondjuk ami olyan probléma, ami mondjuk a fesztiválnál látványos lehet, az a backstage-ben történik, tehát hogyha az előadóval van valami, az a leglátványosabb, mert az, hogy valaki, nem tudom, problémázik valamin, azt a közönség nem látja, de az, hogy mi történik a színpadon, azt igen. Úgyhogy általában én ott vagyok, úgyhogy ezt a területet is még így megtartottam magamnak, de a többit most Dani és a csapat.
Jó, szusszanjunk egyet, innen fogjuk folytatni, és immár csak a Paloznaki Jazz Picnicről fogunk beszélgetni Valda Orsolyával, a Jazz Picnic alapító fesztivál igazgatójával, nemzetközi jogásszal. Maradjatok velünk!